ez az! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Gurulj be lassítva is, az M4 Sport foci podcastja Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal. És az, hogy milyen hangulatban ülünk itt, az tulajdonképpen egy mérkőzés utolsó, nem tudom, 10 másodperce vagy 15 másodperce döntött el, mert egészen másképp beszélnénk ugyanarról, a csapatról, mondjuk a Ferencvárosról, ha egy-egy a Csukaricski elleni Európa Liga csoportmérkőzés, mint így, hogy 2-1-re nyert a Fradi Pešićnek a 98. percben szerzett góljával.
Nem volt dezsevűd, Pisti? Az utolsó utáni pillanatban megszületik a győztes gól.
Azon gondolkodtam, hogy ezekben a hetekben mondjuk Dibusz Dénes vagy Botka Endre tényleg mit élhet át? Amikor szinte ajándékba kapunk egy gólt a bolgároktól, és ezzel megvan az EB kijutás, majd egy előrevágott labdát, egy egyébként káprázatos Csivics átadást, nagyon keveset beszéltek eddig arról, hogy azért 55-60 méterről odarúgta Pešićhez a labdát, aki levette, berúgta, és egy csapásra minden megváltozott, nem kellett görcsölni Montenegro ellen, hogy győzünk-e és kijutunk-e az EB-re, és igazából elég kedvező helyzetbe is került a Ferencváros ezzel a mondjuk így kötelező győzelem.
Igen, mert mind a két meccsnél, bár nem akarok azért teljes párhuzamot vonni a bolgár-magyar és a Csukaricski-Ferencváros találkozók között, de azért benne volt ez a kötelező győzelem hangulat. És amikor számolgattunk a Fradi kapcsán is, hogy hány pontot kell gyűjteni, ezt a hármat, ezt alapból mindenki elkönyvelte, lássuk be. Nem? Az első kör után, amikor láttuk, már mindenki játszott mindenkivel egy
nyilván főleg
meccset.
Azért könyvelhette el, mert a másik két csapat az kötelezően behúzta. Tehát ugye egy nulla pontos csapathoz látogatott a Ferencváros. Na most az persze nyilván egy nagy kérdés, hogy egy európai kupa mérkőzésen egy olyan csapattól kötelező elvárni a győzelmet, amelyik az előző három bajnokián egy pontot szerez. Mert ugye a Ferencváros esetében erről beszéltünk, hogy a 9 pontból, amit meg lehetett szerezni, ugye a Kecskemét, Fehérvár, Puskás ellen, abból összejött egy. És úgy kellett neki menni ennek a mérkőzésnek, nyilván komoly sérültekkel, elsősorban Szemimájét hátulról, Varga Barnabást előről, de mondhatnánk Ben Robdant is.
Középről, csak hogy mindenhol játékrészből mondjunk egy hiányzót.
Hogy kötelező megnyerni.
A miértekre talán mi még itt nem próbáltuk a választ keresni, mármint a Ferencváros kapcsán, hogy most miért került ebbe a nehezebb időszakba, mert azért azt lehet látni, hogy most nem jöttek úgy az eredmények, mint ahogy berobbant Dejan Stankovics. Tehát ez iszonyatosan kellett ez a győzelem neki is, meg természetesen az egész csapat lelkének. De mondjuk egy picikét visszamegyünk az időben, most akár a Puskás meccsre, mit láttál most a Ferencvároson?
Még visszább mennék, mert ugye egy európai kupa szereplés az egy csoportkörben az 6 mérkőzésből áll. Tehát egy mérkőzés egy fél idejéből, mondjuk az ötödik meccs első fél idejéből, a tegnapi első fél időben, ami szerintem gyatrára sikeredett, nem szabad messze menő következtetést levonni, mert ugyanez a Ferencváros játszott 60 percig álomszerűen Firenzében, az orrom előtt látva, egy olyan Fiorentina ellen, amely kétségbe esetten próbálta a döntetlent elérni, és végül is a rendes játékidő letelte után ezt el is érte. A Puskás Akadémia ellen a Ferencváros maga biztosan kezdett, vezetett is. Valami miatt én a Fradit egy picit tompábbnak érzem az utóbbi mérkőzéseken. Nem azt mondom, hogy belefáradtak, belefásultak játékosok abba, hogy jönnek három naponta a meccsek.
Sűrű, igen, az biztos, hogy
de
sűrű.
De a frissesség, az ötlet, az hiányzott. És ugye a Puskás Akadémia meg olyan csapat, ami az utóbbi időben talán a legtöbb sikerélményt ért el a Ferencváros ellen, és nem tartott annyira a Fraditól, majd ki is egyenlített, és a végén eldőlhetett volna ide is, oda is a meccs. De már akkor látszódott, hogy egy olyan csapat, mint a Puskás Akadémia, amelyet én játékerőben legalább olyannak tartok, mint a Csukaricski, hogy az ellen idegenben azért nem úgy van, hogy a Ferencváros kivonul, és gálázva megnyeri a mérkőzést. És itt is az első kimaradt helyzet után egyszer csak az történt, hogy a Csukaricski, ahol ugye 16 és fél éves játékos is szerepelt,
egészen emlékezetes produkció.
Vezetést szerzett, És nem lehet azt mondani, hogy gyengébben játszott volna, mint a Ferencváros. Ugye Stankovics is hát megpróbált cserélni, aki eddig jó volt, mondjuk mint Makrekis, az most gyengé játszott, bejött Botka, volt, aki megsérült, beállított a Katonát, akinek a meglepetése számomra, a beállítása szerintem a mérkőzést legkellemesebb
meglepet. Őt írtam föl az ő nevét, én is külön, nem is nagyon játszott még Stankovics alatt.
Nem, és most egyszerűen azt lehetett látni, és ez leginkább talán Zakariassenen és az egyenlítő gól utáni megnyilvánulásán látszott, hogy most mi vagyunk. Ahogyan a Fradi tábor éneklő, hogy mi vagyunk a Ferencváros. Most ők, most nem jön más. Most nem lesz az, hogy csettintünk egyet, és Varga hirtelen meggyógyul, és rúg két gólt, vagy Máé beáll, és rendet tesz hátul. Mert azért ott is volt káosz, bőven tegyük hozzá. Tehát egy Csukaricskinál jobb csapat, ennek a tegnap védekező Ferencvárosnak egy négyes trugot volna, azért azt szerintem szögezzük le, de nem így történt. És a Zakariassen gólja...
Egyébként Katona gólpassza után.
Így van, Katona gólpassza után, ugye, ami egy hasonló gól volt, mint amit Zakariassen a Puskás Akadémia ellen szerzett, ugye szöglet után becsúszva, bepréselve, begyötörve. Utána Zakariassen picit a hasonlat szerintem helytálló, nyilván a tét nem akkora. Engem arra emlékeztetett, amikor 2005-ben ültem Isztambulban a BL döntőn, és 3-0-ra vezetett a Milán a Liverpool ellen, és Gerrard szerzett egy gólt, majd intett a közönségnek, meg a csapatnak, hogy na gyerünk, van még idő.
És, igen, come on, azt le lehetett olvasni.
És én otthon néztem a mérkőzést, és mondtam a családnak, hogy ha 80. perc környékén a Fradi ki tudna egyenlíteni, akkor lehet, hogy rúg még egyet. Ha megy tovább a meccs, akkor nem, mert ugye sok minden kimaradt. És itt olyan nüanszok is döntöttek, Lisztes Krisztián például, hogy olyat mentett a saját 16-osán belül, ami egy tuti gól volt. És a csatár, soha nem jó, egy csatár hátra megy, mert álltam összehoz egy 11-est. Most nem ez történt. Hát a vége az meg tegyük hozzá még a szerbeknek, zárójelvédzen még igazuk is van, mert valószínűleg kellett volna, hogy kapjanak egy szabad rúgást ott a végén, nem kaptak.
A Ferencvárosnak is volt ilyen, ugye ott a Genk ellen, amikor meg gyakorlatilag ember hátrányban volt a Fradi és gólt kapott, szóval ilyenek vannak, ilyen kétes szituáció. Gondolom a Csukaricskit azért is dolgozta föl ezt ilyen nehezen, mert azért elég közel volt ahhoz, hogy legalább a pontszerzés meglegyen a Ferencváros ellen, amely számukra azért óriási bravúr lett volna.
Stankovics, mikor Szerbiában dolgozott, akkor a Csukaricski számára általában nem jelentett gondot. És itt ezen a mérkőzésen voltak olyan pillanatok, amikor mutatták, hogy elég egykedvűen vagy magába roskadva ült a padon, és úgy nézett ki, hogy már ő se hisz ebben igazán. Pesics megcsinálta, berúgta azt a gólt, ami miatt szerintem soha nem fogják azt mondani a ferencvárosiak, hogy hiába igazolták őt le. Noha voltak már korábban is fontos góljai, és ezzel olyan helyzetbe került a Ferencváros, hogy innen már azért nagyon fájó lenne, ha kicsúszna a kezéből a továbbjutás.
Az jutott eszembe Pesics kapcsán, illetve a gól örömét látva, vagy nem tudom, hogy hozzá mennyi jut el abból, hogy állandó összehasonlításban van Varga Barnabással. Mármint akár az újságírók részéről, tehát nem tudom, hogy ebből ő mit érzékel, vagy azt, hogy Varga Barnabás milyen formában van, azt látta és tapasztalta, és hogy neki akkor mennyi szerepe volt, és hogy most mit várnak tőle, hogy benne volt-e ebben az is, ebben a gól örömben, nem feltétlenül a megmozdulásra gondolok, az nagyon szép és extra volt, hogy azért rajta itt volt ez a nyomás, vagy itt van folyamatosan a nyomás, teszem hozzá, hogy természetes, hogy ott van egy ferencvárosi játékoson, egy nemzetközi kupa meccsen is akár, vagy akár egy hazai bajnokin egy ilyenfajta nyomás. Ezt most nem azért mondom, hogy ne lenne természetes, de azért ez most tényleg extra, hogy lett egy ennyire kiváló, ennyire berobbanó csatára a Ferencváros, és egyébként a válogatott életében, aki nincs most, és akinek a hiányát azóta emlegeti mindenki, aki látja a Fradi meccseit.
Igen, ugye Pesics egy külön történet, mert Pesics már talán korábban is jött volna, most nyáron tudott jönni, gyorsan megsérült szegény, így aztán nem tudta felkészülés során a csapat rendelkezésére állni a kezdeti mérkőzéseken. Aztán úgy nézett ki, hogy számára a cserecsatár, vagy a Varga, ha pihen, akkor pótoljuk őt pozíciójút, és hirtelen egy olyan játékossá kellett, hogy előlépjen, akitől azt várják, hogy döntsd el úgy a meccseket, pont azért, amit mondtál, mert te vagy a Fradi centere, mint ahogy Varga eldöntötte. Nyilvánvaló, sose fogjuk persze megtudni, hogy Varga se rugdosta volna hetente négyesével a gólokat. Ugye a tegnapi mérkőzésen az is látszódott, hogy a Vargát és általában a csatárokat kiszolgáló Abu Fani talán az egyik legszerényebb mérkőzését hozta tegnap. A beadása
is sűrű azért, ha belegondolsz az elmúlt
hát ő meg ugye az izraeli válogatottal is igen, játszott.
Sűrítve, gyakorlatilag besűrítve most az elmúlt hetekben.
De úgy tűnt, hogy tényleg nem tudni, hogy ebből hogy lesz talpraállás, és akkor jött ez a vegyötört Zakariasse, amitől egyébként a Ferencváros már nem volt olyan rossz helyzetben, mintha ha vesztett volna. Ugye közben a másik mérkőzés is érdekesen alakult, mert ott meg a Genk vezetett, és aztán a Fiorentina egyenlített, majd fordított. Ugye titkon mindenki abban bízott, hogy a Fiorentinának az utolsó meccs az mindegy lesz, és akkor majd olyan csapat fog eljönni december 14-én Budapestre, hogy rendben van. Most ugye azzal, hogy a Fradi győzött, a Fiorentinák azért nem mindegy.
Igen,
az utolsó mérkőzés, mert két ponttal vezet csak az
igen.
FTC előtt, és a csoport elsőséghez kell legalább egy pont. Na most ugye ez a Ferencváros esetében is egy nagy kérdés, hogy mit csinálsz? Megpróbálod elérni a csoport elsőséget, ami rögtön 16 közékerülést jelent a konferencia ligában, itthon 20 ezer ember előtt, vagy látványosan nem csinálsz semmit, meg az ellenfél sem, és egy 0-0-val csókol anyád Janka, kiejted a Genket. Igazából,
ezt nehezen tudom elképzelni ez utóbbit.
Én azt nehezen tudom elképzelni, hogy a Genk ne verje meg a Csukaricskit, tehát én szerintem a Genk otthon meg fogja verni, legalábbis még hozzá annyival, hogy még a gólkülönbség is át fog billenni a belgákhoz. Azt el tudom képzelni, hogy a Fradi és a Fiorentina kóstolgatja egymást, és a vége felé, ha döntetlenre áll, akkor nem fognak. Tehát mint a magyar-portugál az Európa-bajnokságon 2016-ban. Nekünk, tehát a Ferencvárosnak a továbbjutás fontosabb, mint a csoport elsőség. A Fiorentina pedig, hát ki tudja, hogy akkor, mert ugye a Fiorentina is egy picit az olasz bajnokságban visszaesett, hogy mire fókuszál és koncentrál, mindesetre nagyon izgalmas lesz az utolsó mérkőzés.
Ha már Katonát említettük, még Besicset is említsük meg, aki most ismét szerepet kapott, néhány perce volt eddig, talán pont a Fiorentina ellen beáll, de keveset játszik. Engem továbbra is meglep, hogy kevés szerep hárul rá. Ugye tudjuk, hogy sérült volt, de tudomásom szerint már most már jó pár hónapja teljes értékű munkát végez.
Igen, én amikor Besics először beállt ugye a Nagy Ecsed ellen, jó az egy magyar kupa meccs, egy alacsonyabb osztályú ellenféllel szemben gólt lőtt, akkor azt hittem, hogy szép lassan visszaépül a csapatba. Firenzébe is játszott egy kicsit, ott nem játszott egyébként annyira jól, de utána végig ott ült a padon, de sose állt be. Na most, ha valaki a padon ül, az elvileg azért ül ott, mert beállítható. És itt szerintem megint a kényszer hozta, nem tudom, hogy ő mennyire terhelhető, milyen egészségi állapotban van. Ha úgy tudna játszani, mint a sérülését megelőzően, vagy mint az első ferencvárosi korszakába, akkor nem kérdés, hogy alapembere lenne a Fradinak. Itt is azért a szerb fiatalok, az ellenfél szerb fiataljai között azért az a rutin, az a játék intelligencia, az látszódott. Úgyhogy jól alakult ez a mérkőzés a Fradi számára, függetlenül attól, hogy maga a teljesítmény, tehát az egész mérkőzésen nyújtott teljesítmény, az nem azt a teljesítményt mutatja, hogy na, ugorjunk neki, azt verjük meg a Fiorentinát. De hát épp a Fiorentina nem bizonyította a Fradi, hogy képes sokkal jobban játszani, mint tegnap.
Igen, illetve ez is lehet egyfajta fordulópont, mert néha nem könnyű magyarázatot találni, talán még egy csapaton belül sem, hogy mi ez, amit te említettél, hogy egy kicsit tompább
igen,
játéknak
igen.
És lelkileg
ez nyilván nagyon sokat
jelent. És ez biztos, hogy sokat kell, hogy dobjon. A szurkolótábor tényleg végig kitartott. Nekem szimpatikus volt, hogy a vezetőedző az ő laudációjukkal kezdte gyakorlatilag az interjúját, mert az is kellett, hogy ment előre, a szurkolótábor végig ott volt a csapatmet, és ment, gyötörte. Ez így begyötörte szó szerint ezt a két gólt a Ferencváros, és ez azért önmagában értékelendő. Szoktuk mondani, hogy nem mindig a szép győzelmek érnek annyira sokat, hanem az ilyen foggal, körömmel, vérrel, verítékkel megfordított mérkőzéseknek lelkileg lehet nagyobb értéke.
Igen, és azért a Fradinak ugye most világosan látszik, hogy a bajnokságra is nagyon kell koncentrálni, mert jelenleg ugye nem vezeti a bajnokságot, a Paks vezet. Róluk szerintem a paksiakról majd későbbi műsorban bővebben is beszélnünk kell, de most jön két mezőkövesd elleni mérkőzés, ami nem tűnik a Ferencváros számára könnyűnek, mert a mezőkövest formája is fölfelé ível. Az meg, hogy milyen körülmények között dőlt el, hát két példát hadd mondjak ugye a bajnokok ligájából. Az, hogy a Paris Saint-Germain egy varral megítélt 11-es góllal egyenlített. otthon a Newcastle ellen, miközben helyzetek sorozatát hagyta ki, az akkor, ha a PSG tovább jut, senkit nem fog érdekelni. Csak az az egy megszerzett pont, amely után Dortmundban akár csoportelső is lehet. És ugye egy olyan csapatról beszélünk, ahol a világ egyik legjobb játékosa, a Mbappé játszik, és a teljes francia válogatott VB ezüstérmes támadó sora Dembeléstől Kolomuánin át fölvonultatik. A kapuban most mehetnénk végig a világsztárokon. Míg egy másik csapat, mondjuk a Manchester United, számolatlanul rúgja a gólokat a Bajnokok Ligájában, és a kiesés szélén áll, mert megint
kapja.
Így van, mert megint csak 3-3-as döntetlent játszott, úgyhogy két góllal vezetett. Ott meg az nem fog senkit érdekelni, hogy a három idegenbeli mérkőzésén lőtt, ha jól számom, 9 gólt a Manchester United, és ott áll, hogy csoport utolsó helyen van.
De azzal megint mit kezd? Mit kezd egy csapat, hogyha a kapus így hibázik? Vagy lehet-e csak a kapust bűnbaknak venni? Vagy ez mindig, ugye Erik ten Hag úgy fogalmazott, hogy nem lehet soha csak egy játékost elővenni, amikor egy csapat akár veresége vagy pontvesztéseiről beszélünk, hanem csapatként kell ilyenkor is kezelni. Hát nem tudom, de azért ott érezhető volt, hogy onnan, hát két gól mindenképpen múlott.
Igen, és ott is még ugye rúgott Bruno Fernandes egy kapufát. Ott, ha 5 centivel beljebb megy, és nyer 4-3-ra a United, most megint mindenki boldog, és azt mondja, hogy na, a bajnokságba kezdenek kiegyenesedni, és a BL-be is a saját kezükben van a sorsuk. Másodperceken, centiken múlik minden, és ez a futballnak a szépsége is, meg nagyon-nagyon sok más sportágnak is a szépsége. Ezt valószínűleg tartom, ha Pešićnek a Népligetbe odaívelnék a labdát 10-szer, lehet, hogy 10-ből nem tudná 10-szer így átvenni, de 10-ből, hogy nem tudná 2-2-nél többször így eltalálni, az egész biztos. De itt megcsinálta, és ez győzelmet ért, úgyhogy ennek örüljünk. Na, örüljünk-e a magyar női labdarúgó válogatott mérkőzéseinek a közeljövőben, mert ennek viszont te vagy a szakértője.
Örüljünk. Nagyon jó, szerintem nagyon jó a Nemzetek Ligája sorozat, én ezt már dicsértem, hogy ugye itt is ligákra vannak osztva a csapatok a koeficiens alapján. Az írek elleni a legnehezebb mérkőzés. Én azt gondolom, hogy az ír válogatott az A-ligába tartozik, oda is fog feljutni, ez egyértelmű, az egyetlen világbajnokságon szerepelt együttes, amely a B-ligába kapott besorolást. Tehát nagyjából, aki azért a VB-n ott van, arra azért azt mondhatjuk, hogy A-ligás csapat. És most ugye Írország ellen, ma, amikor fölvesszük a podcastet, Írország ellen játszunk idegenben. Azért vagyok kíváncsi erre a mérkőzésre. Természetesen az írek a mérkőzés esélyesei, de a legutóbbi találkozó az azért volt sajnálatos, mert a fél csapat beteg volt. És akkor nagyon nehéz volt értékelni, mert még egészségesen is egy ilyen ír csapat ellen mire vagyunk képesek, de most végre itt van mindenki, aki bevethető a válogatottban, és azért így már lehet valamivel számolni. Tehát nem az van, hogy úgy állítjuk össze a védelmet, ahogy soha nem állt össze, nem az van, hogy meccs közben lesz valaki rosszul, és le kell cserélni, hanem most ez egy jó szintfelmérő lesz. Jó lenne egy szoros meccset játszani az ír válogatottal, ez egy fontos cél, nem szabad feladni, nem szabad feltett kézzel kimenni ellenük, de a legfontosabb ugye a keddi albánok elleni mérkőzés, hogyha azt meg tudjuk nyerni, és meg is fogjuk nyerni, akkor ugye megvan a második hely, meg lehet, ugye itt még mind a mellett az albánokkal az északírek játszanak most, feltételezhető, hogy az északírek megnyerik azt a mérkőzést, akkor előttünk vannak, de ők az írekkel játsszák az utolsót, és az is nagyon valószínű, hogy ők sem fogják tudni legyőzni, vagy pontot szerezni, hogy senki nem tudott az írek ellen, hiszen ugye az első meccsén a két csapatnak az Írország 3-0-ra nyert. Tehát feltételezhető az erőviszonyok alapján, akkor ott vagyunk a második helyen, és akkor osztályozó lehet még fölfele az A-ligába is, de a legfontosabb, hogy akkor biztos a B-ligás pozíció, ami nagyon fontos annak a megőrzése, hiszen a következő Nemzetek Ligája kiírás már EB-selejtező is lesz ebbe egyben, és sokkal egyszerű, sokkal több esély van így a B-ligából. Most nem bonyolítanám, mert a Nemzetek Ligája a hölgyeknél is legalább annyira bonyolult, elmondom, hogy végül hogy lesz a rájátszás, de sokkal nagyobb az esély a B-ligából, mint hogyha a rendes régi, klasszikus lebonyolítás lenne. Tehát az
gondolom, elképzelhető, hogy miután, ahogy mondtad, a keddi albán mérkőzése a fontosabb, hogy egy picit beáldozzuk a mai írek ellenit?
Nehezen tudom elképzelni. Attól is függ, hogy hogy alakul a meccs. Tehát, hogyha itt az elején rúgnak, ne adj Isten, két gólt.
Jó, de olyan nincs, hogy mit az öt legjobb magyar játékos nem utazik el.
Nem, nincs. Egyszerűen szüksége van ugyanis a csapatnak a mérkőzésekre, az együtt töltött percekre, minden játék. Sokkal kevesebbet játszanak együtt a női válogatott tagjai, mondjuk, mint a férfiak, hogy a meccs számot nézel per év. És sok a Magyarországon játszó játékos, nekik pedig a nemzetközi tapasztalat is kell, és az csak ilyen. És csak ezeken a meccseken tudod leginkább, ahol egy erősebben jegyzett, magasabban jegyzett csapattal tudsz megmérkőzni, és erre iszonyatosan nagy szüksége van a Magyarországon játszó válogatottaknak, és azért, ha megnézzük a keretet, még mindig jóval több, aki itthon játszik. Ezt csak azért mondom, mert ha belegondolsz, ugye az itthon játszó válogatottaknak csak ezek tudnak nemzetközi tapasztalatot adni, mert sajnos
klubszinten
nincs. Hogy ennek kapcsán mondani kell azért egy friss hírt, az UEFA női bizottságának döntése értelmében a végső döntéshozó majd az UEFA felsőbb testülete lesz, hogy 2025-től bevezethetik egy második ligát, még nincs elnevezése, amelynél nagyobb eséllyel jutnának be akár Magyarországról is, vagy a magyarországi bajnok, ugye az indul a nemzetközi kupa porondon, hogy esetleg nem úgy sikerül a bajnokok ligája selejtező, akkor a második helyezett, ugye ilyen mini csoportok vannak, tovább mehet, és akkor is annak is van tétje, hogy második, vagy éppen harmadik leszem. Ugye eddig az volt, hogy annak van tétje, hogy valaki első lesz, aztán már lejátszották a harmadik helyért, de mindegy. A lényeg, hogy ha most nézzük a koeficiensét a Ferencvárosnak, akkor ilyen 2-3 helyre van attól, hogy ebbe a második ligába sansza legyen bejutni. Tehát egy picikét kellene erősödnie, legyen az bármelyik csapat, amelyik megnyeri a bajnokságot, hogy nemzetközi meccseket játszan. Egyszer nem tudom, ezt is nehéz elmondani, de hát egyértelmű, hogy anélkül, és ez a válogatott számára is nagy dolog lenne, hogyha akár a Ferencváros, vagy éppen a Győr szokott még ott lenni a bajnoki döntőben, nemzetközi tétmérkőzéseket játszana, nem csak válogatott szinten. Tehát ez nagyon-nagyon fontos tapasztalás lenne, és előrelépés a későbbiekre.
Igen, és sajnos, ugye hát a női labdarúgás az elveszített egy olyan embert, aki tényleg, hát most morbid lenne azt mondani, hogy élt-halt ezért a női futballért, de valójában az életei jelentős részét ennek áldozta.
Igen, Dénes Andrásról van szó, pótolhatatlan vesztesség. Ugye szoktuk olvasni az egy gyászhírekben ezt, de ez most tényleg úgy mondom, hogy nem tudom, hogy nélküle hogy fog működni, milyen önző dolog, hogy így állok hozzá, de ezzel azért őt próbálom mindenképpen elismerni azt a munkát, amelyet ő beletett a női labdarúgásba, és azért, mert szerette. Tehát ő tényleg szívvel, lélekkel. Neki ebből semmilyen nagy anyagi haszna nem volt. Az, hogy ő a női labdarúgásnak írt 77 pontos fejlesztési tervet, dolgozott ugye a női szakág vezetőként is. Most már évek óta sok szempontból inkább háttérben, de a híreket írt, a játékosokat emberileg jogi értelemben támogatta. Most mondok ilyeneket, nem volt olyan női labdarúgással kapcsolatos szakdolgozat, amelyben ne lektorált volna Dénes András. Nagyon sok női labdarúgót is segített ebben, hogy a tanulmányaiban is előrébb lépjen, lehetett hozzáfordulni. Ő tudta megmondani, és ő volt az, aki összegezte, hogy kinek hány válogatottsága van. Senkihez nem tudtunk fordulni. András, légy szíves, mondd meg, hogy hány válogatottsága volt Humes Mucerangi Élának, és ehhez képest hol tart most Csiszár Henrietta, most már úgy megvan rendszerben, de nagyon sokáig hozzá lehetett. Vagy VB-n közvetítettem Kína mérkőzést, és Dénes András küld nekem egy kis összegzést a kínai női labdarúgás történetéről. Tehát, hogy ha belegondolunk, hogy ki az, akihez oda tudnék fordulni, hogy légy szíves, a kínai női labdarúgás történetéről mondj nekem néhány mondatot. Tehát én ezért gondolom, hogy egy pótolhatatlan, ezért remélem, hogy az öröksége az megy tovább, akár a lánya által, hiszen Dorka az MLS női szakág vezetője lett, és kiváló szakemberként, korábbi labdarúgóként, és ezzel a tapasztalataival is ő is élhal a női fociért, de igen, szóval ezek most ilyen nehéz időszak a női labdarúgó társadalom életében. Ráadásul hosszú súlyos betegség után, tehát évekig küzdve ment el közülünk. Kívánjuk neki a békességet. Most, hogy valahonnan föntről figyel bennünket és a magyar női labdarúgást is.
Hát ő figyeli a férfit is, és ő is biztos izgulna azon, hogy hát mégiscsak ezen a jövő év Európa-bajnokságon melyik három csapat lesz a magyar válogatott ellenfele. Ugye december 2-án szombaton este 6 órakor van a sorsolás Hamburgban. Kit kapjunk, és kit ne kapjunk.
Judit. De mondd meg, én nem vagyok ilyen ebben egyébként. Én nem akarok annyira erős csoportot. Tehát, hogyha lehet, akkor ne legyen már. Ha már itt vagyunk a második kalapban, akkor ne kerüljünk már ilyen halálcsoportba.
Igen.
Én értem, hogy jól szerepeltünk egyébként a nagy csapatok ellenrendre, de...
Egy pillanatra itt álljunk meg, mert ugye az elmúlt két Európa-bajnokságon ott voltunk. Az első EB-n 2016-ban Portugália, Ausztria, Izland. A második Európa-bajnokságon Portugália, Németország, Franciaország. Hát mondanom sem kell, melyik a halálcsoport. De ha megnézzük, hogy az ellenfeleink közül ki meddig jutott az Európa-bajnokságon, akkor ugye azt látjuk, hogy az első EB-n a portugálok megnyerték az EB-t, Izland ott volt a 8 között. A második EB-nken a 4 közé nem jutott be egyik nagy csapat sem. Tehát a halálcsoport valóban halálcsoport volt, de abban a formájában a portugál és az izlandi csapat majdnem, hogy jobb formában volt, mint a német, vagy éppen a francia 2021-ben.
Kit mondott, Rossi, spanyolokat?
Rossi a spanyolokat mondta, én azt mondom, hogy a spanyolok én nagyon szívesen játszanék, de én a Nemzetek Ligájában. Tehát én azt mondom, jöjjön a spanyol válogatott ide a Puskásba, 65 ezer emberrel játszunk egy meccset, majd velük meg játszunk Spanyolországba, mindenki nagyon fog örülni. Én az Európa-bajnokságon nem szeretném. Most a romantikus énem azt mondja, hogy az előző Európa-bajnokságot a németek ellen fejeztük be Münchenben. Úgy, hogy kétszer is vezettünk, beleégett a retinámba az a Goretzka lövés, amiben mindenki, aki él és mozog, belevetődik, hozzáér, és mégis bejut a kapunkba. Minden generációnak biztos van egy olyan gólja, van akinek az 54-es VB-n a harmadik német gól, van akinek a nem tudom, Edström fejese, vagy a 66-os VB-ről gól, amivel kiestünk. Nekem ez a gól az, ami iszonyú fájdalommal, pedig egy gyönyörű eredmény, egy döntetlen volt Münchenben. Igen. De ennek köszönhetően nem mentünk a Wembleybe, ugye a 16 között az angolokkal játszani. Most én azt mondom, hogy az lenne a legszebb, ha a nyitó meccs egy német-magyar Münchenben, és ott megkapnák ezek a németek, amiket már a Nemzetek Ligájában megadtunk nekünk.
Tehát egy kapásból a házigazdával. Jó,
mondanám, mondom a romantikus énem. De jön a racionálisabb, amelyik azt mondja, és ezt megnéztem, magyar labdarúgó válogatott világbajnokságon, vagy Európa-bajnokságon soha, ismétlem, soha nem tudta megverni a házigazdát. Bármikor EB-n vagy VB-n a rendezővel játszottunk, nem nyertünk. Én tudom, hogy jelenleg az első kalapos csapatok közül a németek a leggyengébbek. Én a házigazdát elkerülném. A racionális. De akkor meg ki a fenével játszunk.
Tehát abban jók leszünk, hogy kivel ne.
Igen. Én megmondom őszintén, én még mindig azt mondom, hogy játszunk az angolokkal.
Én inkább a németekre szavazok.
Hát,
akkor.
Én a spanyolokkal nem szeretnék, a belgákkal, azokkal szintén. Tehát amelyik csapat
akkor én leszek a romantikus, jó? Akkor átveszem a romantikus énedet. Akkor azt mondom, én a németekre szavazok. Németek.
Jó, az összes többi, az nyilván markáns különbség van, hogy mondjuk a negyedik kalapból te az olaszokat kapod, vagy a C-liga Nemzetek Ligája, még nem is tudjuk, hogy ki jut tovább, Grúzia, Luxemburg, vagy nem tudom, Kazasztán, vagy Görögország, hát nyilván itt markáns differencia van. Én is azt mondom, amit te, ne legyen halálcsoport. Én szeretném, ha tovább jutnánk. Nekem az elmúlt két Európa-bajnokság az felejthetetlen élmény volt. Mindegyik mérkőzést láttam, majdnem mindegyiket én is közvetítettem. Volt benne persze olyan, mint a belgák elleni 16-os sima 0-4, ami hát gyakorlatilag a kezdés pillanatában elveszett. Bár ott is, ha egy dúlnál Juhász Roli, vagy a lövéset, na mindegy, hagyjuk. De nekem a legnagyobb élmény az osztrák meccs volt, azért mert megnyertük. Én szeretném, hogy nyernénk egy meccset az Európa-bajnokság, ugye melyik kalapos ellen, és aztán akár azzal a győzelemmel, akár egy másik győzelemmel, vagy döntetlennel tovább mennénk, és az biztos, hogy a legjobb tehát abban biztos vagyok, hogy ez a válogatott, ha bejutna a legjobb 16 közé, nem kapna ki 4-0-ra, mint ahogy a Stork csapat kapott ki a
Belgráktól. Ezt az egy kérdést akartam még föltenni, hogy 16 előtt akár a sorsolást, akár az EB való részvételt egészen más előérzettel váltuk. Tehát az óriási eufória volt maga a tény, hogy ott vagyunk. De most, a mostani EB előtt, itt már ténylegesen azon gondolkozunk, hogy na, igenis mennyi esélyünk van, és meddig juthatunk. Tehát, hogy egyébként szintet léptünk ebből a szempontból, hogy itt most nem az van, hogy jaj, de jó EB-n vagyunk, hanem ácsi, melyik csoportban és meddig juthatunk.
Igen, ha az elmúlt két esztendőt nézzük, akkor ugye megvertük az angolokat.
Igen.
Kétszer. Megvertük a németeket. X-eltünk a franciákkal Európa bajnokságon. Megvertük oda-vissza a szerbeket. Jelzem egyébként, én nem szeretnék az EB-n a szerbekkel játszani. Én nem hiszek abba, hogy a foci szerencse nem fordulna meg, és harmadszor is legyőznénk
őket. Már megint azt mondod, hogy kit nem szeretné, jó?
Hát okay. Igen, de ettől függetlenül a legfontosabb az, hogy föl tudjunk készülni, és hogy egészségesek legyenek a legjobbjaink.
Mert ez így van.
Mert gyönyörűen végigvitte Montenegro ellen Szoboszlai, és a világranglista 70. ellen egymaga megfordítja a meccset, de azért, ha Willi Orbán is, a Schäfer is, a Varga Barnabás is, sorolhatnám, Fiola is azért játszik, akkor vagyunk olyan stabilak, hogyha bárkit is kapunk, az az ország, annak az országnak a tévés stúdiójában, ahol majd kihúzzák Magyarország nevét, akkor nem mondják azt, hogy álomsorsolás. És ezt most már sehol sem mondják.
Két dolog, egy egészséges, hogy kettő játszanak a játékosok, a labdarúgóink, tehát ez egy nagyon fontos vágy, amit tavaszra, de talán ezt Marco Rossi is megfogalmazta így. Ezen azért még sok fog múlni, hogy ki milyen formában lesz.
Ha azt veszük, a legutóbbi montenegrói meccsen, ugye összebűvészkedtük úgy a győzelmet, hogy egy ketten játszanak az olasz B-ligában, és ott se nagyon, egy az angol harmadosztályban, van Bundesliga cserepadján ülő védőnk, ciprusi bajnokság cserepadján ülő védőnk, NB1-es játékosaink, úgyhogy...
És egy Liverpooli sztárunk.
És van egy Liverpooli sztárunk, meg egy sajnos megint megsérülő Kalmár Zsoltunk, hogy a problémák azért ne az legyen, hogy mindig megoldódnak, de hát jövő nyárra reméljük, hogy mindenki jól lesz, úgyhogy bárkit is kapunk december 2-án, reszkessen az a másik három csapat.
Egy hét múlva már erről is tudunk beszélni konkrétan a csoportokról. Köszönjük szépen a figyelmet, Mára!